60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Naptárilag már benne vagyunk az őszben. Riportereink hangulata nem ezt tükrözte, amikor az interjúkat készítették. Hogy tényleg így van-e, az döntsék el önök. Íme a kínálatunk. Elsőnek visszatekintünk a szeptemberi Nemzetközi Berkeley Fesztiválra. Egy múlttal foglalkozó interjú alanyunk ma már nem mindennapinak számító tárgyat gyűjt. Egy másik vendégünket a jövő lehetőségei vezetik. Megint más a régi tárgyakat varázsolja újra. Végül valaki, aki nehéz szívvel búcsúzik. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez! Amendzsukka Keszthelyen járt a Nemzetközi Berkeley Fesztiválon, de bemutatja magát a hangszert is.
A Berkeley mechanikus hangszer az oldalán lévő kar tekerésével a játékos egyszerre táplálja a fújtatókat, és működtet egy kis fémszögecskékkel ellátott forgóhengert, ez a Berkeley, és a szögecskék közvetítésével szelepeken továbbítódik a levegő a síprendszerhez. A szögecske elhelyezkedése dönti el, hogy melyik síp mikor szólal meg. A hangrögzítésre alkalmas fonográf megjelenéséig igen fontos szerepet játszott a köznapi emberek zenekultúrájában. Neves zeneszerzők, mint Beethoven, Stravinsky, Ravel alkottak zeneművet automatákra. A Berkeley szó osztrák eredetű, a monarchiába így nevezték a zenegépeket. 2013 óta rendeznek Magyarországon Keszthelyen Berkeley Fesztivált. 2018-ban 67 berkelis vett részt ezen a fesztiválon. A rendezvény záró műsorán készült a következő összeállítás, amikor a műsorvezető bemutatta és elbúcsúztatta a kétnapos rendezvény utolsó óráiban a résztvevőket.
A római harangok című dalt fogják hallani, aminek a címét ezen nem megváltoztatom a keszthelyi harangokéra. Barbara vagyok, én az én szerelem és férjem, és valóban mi vagyunk a legkisebbek a világon. Hölgyeim és uraim, Barbara! Második alkalommal van most itt velünk, de vissza fog jönni ő is. Egyébként Észak-Olyan Ausztriából származik, és nagyon szívesen játszik nekünk. És azt mondja, hogy egyébként most én hozom őt könyvelábadó szemekkel ide önök elé. Hogyha önök, a publikum nem jön el és nem hallgatja meg, hiszen akkor kinek játszunk? magunknak, azt bármikor tudunk. De nem lettünk volna értékesek akkor sem, ha nincs itt Irina és Hansier Szurber, Andrea és én, az Igverde Weidenél. Az így átlött. És hát ő nagyon köszönné, nem csak az öt svájci lelkés nevében, hanem az összes svájci nevében, akik az úgy képviselnek ezáltal, hogy ide jöhetnek, vagy itt lehetnek. Kiváló a fantasztikusok, egy csodás pár, és tavaly megköszönték, hogy itt lehettek, és mondták, hogy sajnos idén nem tudnak jönni. Na hol vannak? Hát nem kezd helyen. Emberek, ha most nem sikítanak, én sikítok. Úgyhogy gyerünk!
mikor kezdődött?
6 évvel ezelőtt Hans-Jörg és Irina Szurber, egy keszthelyi vállalkozót ismerve besétáltak a polgármesteri hivatalba, mert helyet kerestek a zenegépeknek a zeneautomata múzeumhoz, amire sajnos nem volt akkor lehetőség. Ez bár a későbbiekben megoldódott, akkor találták ki, hogy ahogy az Európában szokásos Verdi fesztiválok léteznek, jó volna és alkalmas volna Keszthely is egy ilyenre. Így ők találták ki a rendezvényt, a Keszthelyi Turisztikai Egyesület Tar Lászlóval és Zámboni Hajdú Andreával, valamint Bubla Zoltán úr vezetésével csatlakozott. Keszthely város támogatásával, rengeteg civil szervezetnek, rengeteg civil embernek a közreműködésével. Én a másodiktól csatlakoztam, mára egy civil szervezővé avancsáltam én is, és hát én vagyok a Verkli Fesztivál kétnyelvű bemondója. Így vagyunk mi, egy teljes kis verklis család itt Keszthelyen.
Hány résztvevő volt az idén?
Az idén 65 verkli volt, és közel 70 verklis. Ugye van, aki párban jön, van, aki két verklit hoznak, van, aki csak egyel vagy kisebb szerkezettel érkezik. Különböző országok képviseltetik magukat. Idén volt Magyarország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, illetve idén első alkalommal volt Horvátország, és a Svájcot természetesen ki kell emelni, hiszen Hans-Jörg és Irina Svájcból költöztek Magyarországra, tehát bár magyar táblával indulnak minden évben, azért még a szívük Svájcba ver.
Itt hallottunk
Kovács Beatrix, kétnyelvű műsorvezető, civil szervező.
Ámen, sokat hallották. Jöjjenek el jövőre a Keszthelyi Nemzetközi Verdi Fesztiválra, amit 7. alkalommal ismét reméljük be a fog felkonferálni.
Tom Hanks bolondul a régi írógépekért. Állítása szerint több mint 250 darab géppel rendelkezik. Az írógépnek központi szerep jutott a Különleges karakterek című novellás kötetében is. Egyik szereplője így fogalmaz. Ha van az embernek sztereó lemezjátszója, miért ne hallgasson lemezeket? Az írógépeket is használni kell. Ahogy a hajónak is kint kell lenni a vízen, a repülőnek meg fent a magasban. Mire jó egy zongora, ha sosem játszik rajta? Csak a port fogja, miközben a maga életéből hiányzik a zeneszó. És hogy miért meséltem el ezt, az kiderült Orda Judit interjújából, aki egy nagyon ritka foglalkozást is bemutat.
Az ELTE régészeti tanszékén találkoztam interjú alanyommal, dr. Csipán Péter, archeozoológus, akinek nem csak a munkája, de a hobbija is igen különleges.
Az én munkám az egy nagyon izgalmas területe, egy részterülete a régészetnek. A jelen tudásunk szerint nincs, nem is volt olyan régészeti népesség, akinek a tagjai ne ettek volna valamilyen formában húst, és ennek a megjelenés, elsődleges megjelenési formája az állatcsontleletek, amelyeket találunk az állatban. Én azonban elsősorban az újkőkortól kezdve előkerülő leletekkel foglalkozom.
Lehet, hogy ostoba a kérdés, ez egy gasztronómiai kutatás is?
Ez egy nagyon jó kérdés, és borzasztó nehéz erre válaszolni. Nem tudom azt mondani rá, hogy nem, azt sem, hogy igen, mert hogy teljes mértékben magába foglalja ez a dolog. Ugyanis az én vizsgálataimnak a nagy része ott kezdődik, hogy megpróbál megvizsgálni azt, hogy milyen állatokról van szó, milyen állatoktól származnak ezek a csontok. Megpróbálom az ő összes biológiai információit, amiket a csontokon keresztül le tudok szűrni belőlük, feljegyezni, hogy milyen állat, milyen csontja, milyen oldali csontja, a csontnak melyik részéből származik az a darabka. Elsődlegesen a húsnak a fogyasztásán keresztül nézzük ezt az egészet, de ezen keresztül viszont azt is látjuk, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlanak, milyen állattartási folyamatok vannak, milyen állatnak a csontjai kerülnek leggyakrabban elő, mit fogyasztottak a leggyakrabban, milyen állományok voltak, miből volt a legtöbb, ha a házi állatfajokat tekintjük, milyen állatot vadásztak a legtöbbet, hiszen tulajdonképpen mi a korabeli szeletes gödröknek az anyagát vizsgáljuk, konyha hulladékot vizsgáljuk ilyen tekintetben, és akkor azt megmondhatjuk belőle, hogy mi állatokat tettek meg, és egyébként mit tudunk ezek az állatokat. Tehát ilyen szempontból valóban azt mondhatom, hogy a gasztronómián keresztül indul a kutatás, az olyan, mint egy nyomozás, és aztán indulunk tovább az állatoknak az egyéb más jellemző irányába.
Én egyszer olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy keleten főzik az ételt, nyugaton meg sütik. Tehát, hogy ez a két alapvető eltérés a keleti meg a nyugati főzés technológia között.
Igazából régészeti szempontból nagyon nehéz megfogni ezeket. Vannak utaló jelek csontokon, amikor egyértelmű, hogy mondjuk ezt megégették, vagy mondjuk a főzésnek időnként meg lehet figyelni jeleit, de ezeket nagyon nehéz. Tehát itt azt kell elképzelnünk, hogy egy nagyobb ásatás folyamán több ezres, több tízezres számban jönnek elő csonttöredékek. Uh-huh. Tehát olyan minimálisak az erre utaló jelek, és akkor inkább azok az izgalmasabb történetek számomra legalábbis, hogy mondjuk melyik állatnak melyik részét fogyasztották el. Mik voltak a, azt mondhatjuk, preferáltabb részek, melyik voltak a busztososabb
dolgok. Egy jó kis bélszín.
Vagy mondjuk egy jó kis bélszín, vagy igen. mondjuk a körömpörköt. Melyik csontból mennyi kerül elő egy teljes állatban található csontvászhoz viszonyítva, hogyan, milyen arányok mutatkoznak, miből van több, miből van kevesebb, ezek mind rettentően izgalmas információk. Kimennek a területi illetékes szakemberek, és akkor elvégzik a feltárásokat. Ezeknek mind-mind a leletanyaga bekerül a területileg illetékes múzeumok, gyűjteményekbe. Minden egyes típus egy specialistához kerül, így az állatcsontok azok általában egy archeozológus kezében kötnek ki.
A Kárpát-medence egész területén dolgoznak, vagy kizárólag csak Magyarországon?
Igen, hát ez nagyon szerencsés lenne, tudnánk kicsit kitekinteni. Azt kell tudnunk, hogy Magyarországon gyakorló archeozológus szerintem olyan körülbelül olyan 10 és 15-ös szám között van. Régészből is kevés van, archeozológusból még kevesebb. Tehát ilyen képzés igazából Magyarországon nincsen, hogy most archeozológus képzés. Az én professzorom Baltasai László, ő itt tanította a Régészetudományi Intézetben, ő volt akkor a középkoros tanszéknek a vezetője, és akkor én az ő kezei alatt kezdtem el tanulni ezt a szakmát. Jelen tudásunk szerint azt gondoljuk, hogy igazából valamikor a neolitikumnak az elején az itt megjelenő népek hoznak magukkal már készen házasodott állatokat. Van benne szarvasmarha, sertés, illetve a kiskérődző fajok, ez a juh és a kecske. Ez igazából minden régészeti korszakban, ha mondhatjuk azt, hogy ezek az archeozológiai triász, mert mindig ezek uralják a házi alatt frontot. A ló majd csak sokkal később a bronzkor folyamán fog megjelenni. Itt a Kárpát-medencében nagyobb mennyiségben, mint házi ló, vagy formaként egyébként a neolitikumban is előfordul. Ami izgalmas igazából ebből, az az, hogy ugye még a mai napig mennek a kutatások, hogy itt most akkor pontosan. Az, hogy a birkát és a kecskét hozzák, az biztos, mert ugyanak nincsen vadőse alapvetően a Kárpát-medencében. A szarvasmarhának ugyanakkor viszont van ugye az őstulók, illetve vannak feltételezések, hogy a behozott állatállományt azt itt kicsit keveredik ezzel, hagyják, hogy keveredjen a vadállományjal. A honfoglaló elejénk a csontok tanúsága szerint, illetve a különböző képi ábrázolások alapján is vannak különböző tárgyi ábrázolásaink is, amelyek megmutatják azt, hogy egészen picikek is szarvasmarhákkal jönnek a Kárpát-medencében, és abban a korszakban itt nincsenek ilyen nagy testű, hosszú szarú szarvasmarhák.
Tehát ami a feszti körképen húzza az igát.
Az egy nagyon-nagyon szép kép. Igen, azok szürke marhák, de a szürke marhák nem léteztek ebben a korszakban. A szürke marhák valamikor a 15., 6., 7., 8. században. Van egy nagyon erős a nyugat-európai piacokra irányuló élőállatkereskedelem, aminek a táptalaját a szarvasmarha kereskedelem adja, igazából egy hatalmas nagy, óriási bizniszről van szó, ezt később még a török porta is valamilyen szinten támogatja. Itt arra van szó, hogy tényleg a tízezer számba, éves szinten tízezer számra hajtják ki ezeket az állatokat, és
Nyugatra,
igen. Hanzavárosokba, Passau, Nürnberg, illetve Észak-Itáliába. És azt feltételezzük most, hogy ezeknek a folyamatoknak egy belejárója, hogy egy szívós, nagytestű, ugye húsmarhát kell valahogyan elállítani, aminek esetlegesen van mondjuk valamilyen trademarkja, ez a trademark lehet mondjuk egy hosszú szalv, egy egérszürke szín, és már is előáll a daru színű magyar szürke.
Akkor beszéljünk arról, amit ön a hobbiának tart. Ez micsoda?
Hát az én hobbim az igazából, valószínűleg ez megint csak a régi dolgoknak a szeretetéből adódik, azaz írógépeknek, mechanikus írógépeknek a gyűjtése és valamilyen szintű használata.
És hogy áll ezzel a gyűjtéssel? Hány darabot sikerült beszerezni?
Pillanatban 9 darab van otthon. Alapvetően én nem a régiségre törekszem ezeknél a szerkezeteknél, hanem számomra nagyon fontos a használhatóság, mert hogy én aktívan használom is ezeket a gépeket. Én az 50-es, 60-as éveknek a gépeire álltam rá, én azokat...
Hogy merült fel a gondolat, hogy valaki írógépet gyűjt?
Ez egy nagyon érdekes kérdés megint csak. Ez abból adódik, hogy annyira tele az embernek a feje a sok információval, hogy kicsit lassítani. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindent meg lehet csinálni az írógéppel is, amit a számít. Ez úgy kezdődött, hogy ugye az volt az elképzelés, hogy akkor majd az ilyen jegyzeteimet, előadás rázataimat írógépen fogom megírni, mert hogy akkor ugye nem zavar semmilyen befolyásoló tényező, én ezeket elkészítem, és abból fel fogom tudni olvasni. Ahhoz, hogy ha jól lehessen használni egy ilyen gépet, ahhoz ugye hát, hogy ezek általában sok-sok évet pihentek már, ezt ki kell pucolni, elő kell készíteni, új szalagot kell hozzá. És alapvetően ezek a tisztogatások voltak az, amivel kezdődött. Tehát amikor az ember szó szerint megérzi a dolognak az illatát. Tehát ennek van egy illata, ez a tinta és a leheletnyi olajnak az illata.
És milyen, melyik a legrégebbi gépe?
Hát a legrégebbi gép az egy szobadíszként funkcionál odahaza, mert nem használom. Az egy 1939-es Durabrand típusú táskaírógép, ez még a feleségem nagymamájáé volt, aki műfordító volt. Azonban ennek a gépnek a kialakítása, tehát olyan nagyok rajtak betűk egész egyszerűen az írás képében, hogy nem túl praktikus használni, úgyhogy én ezt nem is használom, meg hát ez tényleg egy ilyen műtárgy jellegzetességű valami, úgyhogy ezt inkább a polcon, vagy a komódon kiállítva található otthon.
És melyik a legkedvesebb?
A legkedvesebb, hogy két darab kedves gépen van, illetve három. Az egyik az egy Groma Kolibri, ami egy egészen picike kis gépezet, az egy NDK gép, ami tulajdonképpen egy picike gép, a táskaírógépnek a legkisebb változata. Tehát ez olyan, mint a asztali számítógép és a laptop, erre szoktam mondani, hogy otthon ez ilyen laptyping. Ő az egyik kedvenc, a másik kedvenc az egy 1956-os Hermész 2000-es, egy gyönyörű szép zöld színű gombokkal megáldott darab, ez ilyet nagyon nem is nagyon láttam még idehaza. Ez egy különleges darab, nagyon-nagyon izgalmas, és mindegyiknek az érintése, a billentése, a hangja, az illata mindegyiknek teljesen más. Tehát
más illata
teljesen
van.
Teljesen más illata van.
Hogyan valóban lehet ez?
Nem tudom, mert ezt nem tudom én sem megmondani. Mindegyiket kipucoltam, tehát mindegyiket újra üzembe helyeztem. Mindegyiknek más illata van.
Látja-e annak a veszélyét, hogy a fiatalok ennyire rá kattantak a számítógépre, mobiltelefonokra?
Én abban látom annak a veszélyét, hogy egyre inkább a kommunikáció valahogy úgy kezd sűrűsödni. Egyre kevésbé sikerül körmondatokban megfogalmazni valamit. Egyre kevésbé sikerül egy eszét elejétől a végéig megírni. Egyre kevésbé sikerül koncentráltan dolgozniuk. Az, hogy nem keveset írnak kézzel, kevésbé gondolják végig azt, hogy mit csinálnak, mit írnak le. Válogatás nélkül, ami bejön információ, azt már adják is ki magukból, és átcsorogatja az információ. Nem hinném azt, hogy ők butábbak lennének, mint a korábbi generációk. Nyilvánvalóan nem erről van szó. Arról van szó, hogy teljesen más módon tanultak meg tanulni, és ami nem látható számukra, ami nem ilyen villámgyorsan megy, az nem is köti, az a baj, nem is köti le őket annyira.
És miből maradnak ki akkor ezek az emberek?
Én azt gondolom, hogy abból, hogy valamit részletesen, vagy elejétől a végéig átgondoljanak. Tehát az írógépben is visszatér meg egy gondolatra, azt szerintem a szép, és azt szerintem az érdekes, hogy kicsit félúton van a kézírás és a számítógépen írás között. Ugye menet közben semmi se javítja ki a mi helyesírásunkat, és már az elején kell tudnom azt, hogy mi lesz a mondat végén, különben itt nyilvánvalóan meg fog jelenni egy olyan hiba, ami mondjuk azt nem javítható, természetesen minden javítható, de nem javítható hiba fog megjelenni, és ezért már az elején tudnom kell azt, hogy mi fog következni a mondat végén. És ez egy olyan gondolkodásra készíti az embert, ami miatt muszáj, hogy végig gondolják azt, hogy mit írnak le, mit akarnak egyáltalán közölni a másikkal. A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy szerencsés, ha időnként egy picit lassítunk, hogy aztán amikor gyorsítani kell, akkor értsük azt, hogy pontosan merre is megyünk tovább.
Ha felépül végül amikor vendégül látunk. Ha este jössz, megvacsorázunk, és nyugodtan elhallhatsz nálunk.
A múltbeli tárgyak után tekintsünk előre. Ismerjék meg Somogyi Ágnes beszélgetőtársát, aki a környezetet védve már szabadalmazotta is nagyszerű ötletét.
A környezettudatosság, a természetvédelme kötelességünk lenne, és még mindig nem az. Akivel beszélgetek, Blaskovics Ákos, aki egy olyan lépést tett ezen a zöld úton, ami forradalmasíthatná a családi házépítészetet. Érdekes viszont az, hogy amíg ő ehhez az ötlethez eljutott, ahhoz szükség volt egy világkörüli hajóútra. Hogy is volt?
2011-ben egy 80 liter a föld körül expedícióba indultunk, aminek az volt a célja, hogy mennyi üzemanyag felhasználásával lehet most körbehozni a földet. A tolláshajóknál is mindenki motort használ, hogy az akkumulátorokat föld tudják tölteni. Mi a hajónkat átépítettük olyan technológiákkal, mint napelem, szélkerék, vízkészítő berendezés, LED technológiás világítás. Direkt azért, hogy nézzük, hogy ezek valóban jól működnek, vagy nem működnek.
És bírta ez a hajó?
A hajónak sok problémája volt, de ezekkel a technológiákkal semmi. Nem hibácsoltak meg, bírták a sós vizet, és amikor kiraktuk a hajónkat a partra, hogy lemosjuk az alját, akkor ilyen kis acélszörökökkel ugye megtámasztották, és a hajó kint a parton is működött tovább. És akkor, hogy ránéztem, azzal gondolkoztam, hogy milyen házakban lakunk, amit bárhova kirakunk, minden benne van, és a ház megtermél magának az összes szükséges energiát, vizet. Ez csak egy gondolat volt arra, hogy milyen házba szeretnék lakni. És amikor hazajöttem az útról, akkor megbeszéltem a feleségemmel, hogy akkor veszünk egy ilyen házat. És elkezdtük keresni a neten a világ összes pontját, és nem volt ilyen ház.
Passzív ház az már volt?
A passzív ház az más rendszer. Kevés energiát hasznosító épület. Amit mi csináltunk, ez egy aktív ház, tehát egy pluszos ház, ez több energiát termel, mint amennyit fogyasztunk. Mindenki csak az energiaszinten gondolkozik az építkezésbe. De egyben a folyamatot valamiért nem gondolták végig, tehát az, hogy nekünk szükségünk lenne víze is. A másik pedig, ugye nekem 4 gyermekem van, tehát én azért vadul gondolok az ő jövőjükre is, és látom azt, hogy most már olyan hihetetlenül felgyorsult a klímaváltozás, hogy a mi életünkben már annyit változottak, az ő az életében mennyit fog változni még, hiszen a lakosság adja a földünknek a legnagyobb karbon kibocsátását, akkor az elsődleges cél, hogy a lakosság körülményét kell megváltoztatni úgy, hogy egy élhető világot kapjunk. És akkor innen itt az ötlet, hogy akkor csinálunk egy olyan házat, ami ökolábnyom nélküli, akkor valamennyivel ezt ki lehet tolni.
Hogy épül egy ilyen ház?
Hát a betont eleve elhagytuk, és talajcsavarok rakjuk a házat. Ezek nagyméretű fémcsavarok, belehajtjuk a földbe, az épület is beleásva a talajba. Az épület és a föld között idézőjelben rés van, vagy terület van.
Ez egy ilyen szigetelés?
Több funkció van, az egyik az, hogy ugye a talajcsavarok miatt megtehetem azt, hogy kihozom a földből a házat. A másik funkciója az, hogy ha közönvízszerű esőzések vannak, akkor az nem folyik be, hanem átfolyik a ház alatt. Ugye, ha van egy beton alapunk, akkor azt elkezdi körbe mosni, akkor utána meg tud süllyedni, míg itt teljesen fékezés nélkül átfolyik a víz a ház alatt.
Tehát akkor megvan ez a bizonyos csavar már a talajban.
Utána rárakunk egy acélfogadó szintet, ez egy erős tartószerkezet, ami az egészet összefogja, mely 60 darab talajcsavar kell tulajdonképpen nekünk egybe kezelni, ez adja meg a háznak a fogadó szintjét, és utána pedig a házjárban legyartott kész, fából készült panelek szigeteléssel együtt kerülnek ezekre rá. Tehát az építkezés ez nem kint zajlik a építési területen, hanem a gyárban készítjük el a házat, és mint a Legóval összeépítjük a helyszínen, ami nagyjából egy 5 munkanap alatt szerkezet kész.
Az építési anyag vas és fa.
A vas az csak egy erősítés és egy fix alapot képez. A házunk természetesen földrengés álló 7-es erőségű földrengést minden károsítás nélkül kibír. Extrém szélterhelésekre 180 km-es tartószélre van mérhetezve. Árvíz ellen masszív, de az összes alapanyagunk, amit felhasználunk a házhoz, az nagyon fontos, hogy ez mind természetes anyag legyen. Tehát, hogyha 100 év múlva bedarálom a házat és szétszorom a földön, akkor sem okozok természetnek egy katasztrófát, hiszen ez mind fa, farost, cellulóz. A másik meg az élet minőségünk is sokkal jobb, mert ez nem egy agyonszigetelt vízpárától egy duzzadó ház, hanem ezek az anyagokon a pára az át tud menni, tehát biztos nem lesz penész. Van egy külső burkolatunk, van egy átszerőztetett falszerkezetünk.
Szigetelő anyag vagy?
Nem. Úgy kell elképzelni, hogy a külső burkolat és a
a fal panelünk között van egy légzés. Igen. Ahogy sütél a nap a külső falfelületünket, az elkezd melegedni, és mögötte, mivel levegő van, az mint a kémény elve, elindul egy áramlás, és folyamatosan szellőzteti, tehát nem tudja átadni a hőt a falnak, így nem fog melegedni a belső területünk.
Már állnak a falak, jön a tető.
Ugyanolyan falpanelekből van a tető, minden agyárban legyártott készpaneleket rakjuk össze, és tulajdonképpen áll a ház.
Ja, azt gondoltam, hogy talán ez már cserép. Végül is az is természetes anyag.
Teljesen más a technológiánk, igen, mint egy hagyományos háznál. Tehát egy lemezfedés kap, arra kerülnek fel a napelemek, és úgy tudjuk az esővizet is összegyűjteni, mert a létünkhöz szükséges összes vizet, azt esővízből fedezzük. 40 köbméter esővizet gyűjtünk össze a házon belül.
Hol tud egy ilyen óriási tartály elhelyezkedni?
Ugyanúgy, mint a hajóban, hogy ugye a járó rész alatt van egy gépészeti terünk, ahol víztartályok, ott vannak a vízszűrő berendezések, ott vannak a szennyvíznek a kezelő, tisztító berendezései. Nevezzük úgy, igen.
Kell ehhez felügyelet?
Nem kell.
Nincs ennek egy állandó zaja?
Nincs.
Mi van akkor, ha asszály van?
Hát mi a 40 köbméter vizet gyűjtöttünk, és 5 köbméter a havi fogyasztásunk.
Elég 5 köbméter?
Igen. A legnagyobb vízpazarló része az a WC. Egy WC öblítésével 15 liter vizet lehúzunk. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a házba beépített szennyvíztisztítóból kifolyó víz, ami már ugyanolyan minőségű, mint egy esővíz, azt használjuk fel újra a WC tartályoknak az öblítésére, tehát így effektíve a WC nulla vízfogyasztása rendelkezik. Attól féltünk, hogy ez lesz a legdengébb láncszem, de ez nem igaz. Tehát, hogy amikor most ez a nagy asszály volt, hogy most már a Dunában alig volt víz, nekünk akkor is teljesen tele volt a vízkészletünk. Nincs vízkő, nem mennek tönkre a csaptelepek, fehérek az embernek a ruhái, kislányom az ekcémás volt, amikor még csapvízen fürödtünk, azóta megszűnt. Az esővíz az egy olyan kincs, amit én nem is tudom, hogy miért felejtett el a civilizáció.
Ez nem drágítja meg nagyon a háznak a kialakítását.
Nézetméter ára mi nem vagyunk drágábbak. A különbség az, hogy nekünk, amikor elkészült az épületünk, akkor másnap már mérezsimentesen futunk. Még egy hagyományos ház esetében ilyenkor indulnak a havi rezsiszámlák.
És milyen nagyságú lehet ez a ház, mert ugye a gépház elvisz egy csomó területet.
A lakótér az idézőjelben nem csökkent, hiszen a gépház az mindig alul van.
Akkor hányszintes ez a ház?
Hát tulajdonképpen egy szintről beszélünk, bár van alattunk egy gépészeti tér, azt lehetne mondjuk félszintnek nevezni. Hát itt az a lényeg, hogy mi kb. Olyan 2 méter magasan vagyunk a földtől, az nekünk az egy szintünk.
Mennyi az alapterület?
Ez 137 négyzetméter belterület és 50 négyzetméter teraszt.
Miért kell ekkora nagy terasz?
Hát mindennek funkciója van ebben a házban. Eleve van egy kiárnyékolt tornác, mint a régi házatnál, hogy a nyári nap terasz üvegeit ne érje el, de a téli nap, mert lapposabb állása miatt, az meg besüt a háznak a nappaliával, tehát hiába van ki mínusz 20 fok, mint az üvegház szépen felfűti a nap. De ha már van egy ilyen árnyékolt teraszunk, akkor viszont ott tudunk csinálni egy nyári konyhát.
Akár aludni is lehet ki.
Minden további nélkül szoktunk is, amikor jó levegő van és csillagokat szeretnénk nézni, akkor ki nagyon kellemes. A legnagyobb fűtési tétele, hogy az a 40 köbméter víz. Ez télen-nyáron 20 fok körüli. Tehát ez azt jelenti, amikor most ilyen hónapokon keresztül volt az iszonyú nagy hőség, akkor ez fölmelegedett 24 fokra, tehát akkor a házban 24 fok volt a 32 helyett. Amikor télen, amikor mínusz 20 fok volt, akkor leült 16-ra, és a 16-ról kellett csak fölfűteni a 21-re, tehát hogy nagyon minimális ez az energia, amit a háznak a temperálására kell fordítani.
És azt mivel?
Elektromos radiátorokkal fűtjük a házat, és a napelemekkel termeljük a hozzá szükséges energiát.
Soha nem volt még fennakadás?
Nem. A napelemek tökéletesen működnek, nincs rajta kopó alkatrész. Minden, ami egyszerű, az a jó.
És meddig tartható ez fönn?
Olyan 150 éves faházak vannak Ausztriában, hát akkor ezek ugyanazok, igen, ezek Németországból származó, előszállított, hosszoldott, jó minőségű faanyagokból készül a ház, tehát örök.
És ráadásul van egy olyan előnye, ugye, hogy máshova is áthelyezheted.
Szét is lehet szedni, talajcsavarokat kihagyjuk a földből, kamionok elviszik, és újra össze lehet rakni bárhol. Hozzátartozik, hogy az energia tárolása, ennek is több verziója van, tehát a ház tud működni teljes szigetüzemmódba, és akkumulátorokba tároljuk az energiát, és azt használjuk el, de ez elég drága. A legolcsóbb megoldás az, hogyha valahogy rá tudunk csatlakozni a villanyhálózatra egy oda-visszajátszó órával, és akkor, amikor nekünk termelésünk van, akkor betöltünk, amikor meg fogyasztunk, akkor meg onnan veszük le. Az ipari felhasználók is tudnak zöld energiához jutni.
És hova vezet a jövő?
különböző méreteket fejlesztjük, tehát most lesz egy kisebb ház, egy ilyen 100 négyzetméteres, és lesz egy nagyobb, egy luxus ház, 160 négyzetméteres.
A 100 négyzetméter az a minimum, amit lehet ilyen módon építeni?
Igen, tehát, és a 160-as az meg körülbelül a
maximum.
Utána már másfajta technológiákat kéne alkalmazni ahhoz, hogy ez optimális legyen.
Tehát a belső tagolás szabad,
nem? Relatív, ezt a házat úgy kell inkább elfogadni, mint egy autót. Tehát, hogy van egy kész autónk, aminek lehet változtatni a belső színvilágát, a külső színét, stílusát, de maga a szerkezet azt nem...
Ilyen minimál stílusba illeszkedik be.
Mindenképpen van egy úgymond fiatalos, trendi megjelenése az épületnek, tehát a külseje is egy kicsit a hajóhoz hasonlít. A prototípus tapasztalataiból kiindulva átterveztük, és abból csináltuk meg a sorozatgyártásos házat.
Ez már nemzetközi szabadalom.
Így van. Tehát most már külföldi partnerekkel történnek egyezkedések. Nagyon sok olyan cég vagy kormány keresett meg minket, ahol pont a környezetvédelem miatt például nemzeti parkokba szeretnének ilyen rendszerű hoteleket letelepíteni, hiszen nem hagyunk ökolárnyomot, és ennél sokkal rosszabb az, hogyha turistákat ilyen 100 km-es távolságban mozgatják mindig oda meg vissza, hiszen az sokkal nagyobb környezetkárosító hatással rendelkezik. A legnagyobb problémák az mi mindig a kötöttségek és a szabályzások. Egy új technológia, ezért erre még nincs jogszabály, tehát most nekünk kell ezeket a falakat idézőjelbe letörni.
Milyen érzés volt beköltözni egy ilyen házba?
Már 2 éve ott lakunk, és hát ugye teszteljük és mérjük az összes eredményeinket. Ez az első ház tulajdonképpen, ahol már nem nekem kell dolgoznom a házért, hanem a ház dolgozik nekünk. Tehát, hogy annyira egyszerű, hogy ezt ott lehet hagyni. Nem kell itt állítgatni a fűtést, meg a hűtést. Nagyjából mindig 21 fok van télen nyáron. Az is fontos nekünk, hogy egy ilyen házban lakik, az már környezettudatos.
Az aktív ház feltalálójával, Blaskovics Ákossal, Somogyi Ágnes beszélgetett. Meskó Bánk olyan valakivel beszélgetett, aki összetett, sokrétű szakmájával segít megőrizni a műkincseket.
Mai vendégem Balizs József, aranyozó mester. Frankele utcában az egyik portálon ki van írva, hogy keretrestauráló mester, illetve keretrestaurálással foglalkoznak, és bebetértem ebbe a boltba, és rengeteg keret, csillár között találkoztam Balizs Józseffel, akivel azóta jó barátságba kerültünk. Hogy kerültél ebbe a szakmába, hogy ismerted meg ennek a mesterségnek csinyát, binyát?
Hát egy kis kitérővel, hát egy képkeretező céghez kerültem, mint aranyozó segéd, ahol kitanultam a szakmának az alapjait, és hát ott dolgoztam 7 évig. 7 év után önállósítottam magam, egy kollégámmal alapítottunk egy céget, és közben meg elkezdtünk kísérletezgetni, hogy hogy lehet a régi fajta aranyozást, tehát a régi anyagokat kiváltani, új anyagokkal sikerre vinni az egész történetet, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk elérni.
Ezek az új anyagok mennyire váltak be?
Olyannyira, hogy észre sem veszik a különbséget egy antikolásnál, egy patinázásnál például. Nyilván az aranyozásnak az alapja az maradt, hogy egy tojás fehérje és polamentes alap gyakorlatilag, ami évszázadok óta működik, az mai napig ugyanúgy csináljuk a dolgokat, tehát az alapok megmaradtak, csak a finomítás a végén, tehát az, hogy korhű legyen az egész aranyozás, azon változtattunk egy picit.
Behoznak egy képkeretet, hiányos mondjuk, az egyik részén megvan még az eredeti dísz, ezt hogy pótoljátok?
A hiányzó részek, hogyha az adott díszből az ellentétes oldalon van egy hasonló formájú dísz, akkor negatívot veszünk az úgynevezett masszával, tehát az egy képlékeny anyag, ami hőre lágyul, és azzal le tudjuk venni a negatívot, amit aztán ki kell szállítani, és másnap kiöntjük a pozitívot, amit gyakorlatilag be kell vágni a hiányzó részbe, össze kell csiszolni, alapozni, tehát gyakorlatilag hozzá kell színezni a régi felülethez, hogy ne nagyon látszon a beavatkozás. Tehát nyilván 100%-osan azért egy ilyen hiánypótlást nem lehet megcsinálni, de azért elég szépen egy ilyen 98%-ot el lehet érni egy ilyen pótlással.
Most láttam gyönyörű szép fali órákat, sőt asztali órákat is. amelyek arany díszei vannak. Ezt hogy csinálod meg ennek az aranyozását, mert ezt itt is sokszor pótolni kell dolgokat.
Ha behoznak egy figurális órát, az órát atomjaira szét kell szedni. Tehát nyilván a szerkezet az megy az órásmesterhez, ő ugyanúgy korhűen restaurálja, működőképes, tehát gyönyörűen megcsinálja a rá vonatkozó részt. Az óra tokot magát a figurákkal együtt, hát ugye darabokra szét kell szedni. Az aranyozott figurákat szó szerint le kell főzni, tehát forró vízbe bele kell tenni, gyakorlatilag széteshet 10-20 darabba is akár egy figura, amit aztán ugye nagy türelemmel össze kell ragasztani, alapozni, előkészíteni az aranyozásra, újra aranyozni, és aztán, hogyha az aranyozás megtörténik, akkor korhűen antikolni, koptatni, tehát olyan állapotba hozni, mintha egy jó állapotban megmaradt régi figura lenne. Tehát igazából az a cél, hogy korhű legyen a restaurálás, ne csacsogjon, ragyogjon, és ne ríjon le róla, hogy ez tegnapi aranyozás. Nyilván nem csalni akarunk, hanem olyan állapotba hozni dolgokat, hogy hát, hogy korhű legyen igazából. Hát
azok a csillárok, amiket ott látok lógni fönt a műhelyben, hogy tényleg sokszor hiányosan kerülnek be. Ezeket is a megmaradt részekből lemásoljátok, pótoljátok, mint a képkereteknél?
Nem, egy faragott csillár esetében, ha hiányzik mondjuk egy kar a csilláról, azt ugyanúgy meg kell faragni. Tehát a kollégám az faszórász, és innentől kezdve ugye meg kell rajzolni, meg kell tervezni, meg kell faragni. Faragott a pótlás.
Mondod, van egy fafaragó kollégád, aki a pótlásokat elvégzi, de te Erdélyből jöttél át, és az édesapád asztalos mester volt. Mit tanultál tőle?
Igazából ezzel az egésszel indult az én itteni pályafutásom, hogy ugye az édesapám a szeretett a fával foglalkozni, és az úgy gyakorlatilag végigkísérte az életét, de az enyémet is, mert állandóan ott téblá voltam körülötte, és hát ő csinált asztaltól elkezdve ablakig mindent, tehát az első lépéseket mellette tettem meg, és hát jutottam el idáig. Időközben dolgoztam egy bútoripari cégnél is, még Erdélyben, ahol megint tanultam ilyen alapműveleteket, hogy kell elfűrészelni valamit, hogy kell csapolni, hogy kell egy felületet lekezelni, stb. Tehát az alapok azért úgy megvoltak, mielőtt ebbe a különleges szakmába belecsöppentem volna.
Vittem be egy csillát egyszer hozzád, és mondtad, hogy nem csak az aranyozást, a javítást kell megcsinálni, hanem gyakorlatilag a húzalt is ki kell cserélni.
Hát azzal kezdünk, hogy az elektromosságát ugye cserélni kell egy facsillár, amiben benne vannak még a régi vezetékek, amik ilyen bitumenes, szövetes régi vezetékek, amik gyakorlatilag tűzveszélyesek. Tehát ez az alapja az egésznek, ezért van az, hogy a csillárt is szétszedjük atomjaira gyakorlatilag, karonként lefőzzük, tehát minden egyes kar belekerül forró vízbe, ami széteshet 20 darabba is akár, azokat gondosan leszűrjük magát a vizet, és amikor kiszáradt, ez körülbelül kéthetes folyamat, kiszáradás után összerakjuk gyakorlatilag, mint egy pázolat, össze kell enyvezni, a hiányzó részeket pótolni kell, és aztán jön az újra alapozás, gyakorlatilag föl kell építeni az egészet. Hát mire egy hatkarú csilláról beszélek, hogyha minden technológiát betartunk, akkor körülbelül 2 hónap a csillárnak a felújítása.
Régen eredeti arany lapocskákkal pótolták ezeket a csillárokat, vagy képkereteket. Ez mennyire igényes ez a munka, és mennyire vevők rá a megrendelők?
Hát aki megörökölt egy csillárt, és a család birtokában van nagyon régóta, és meg is engedheti magának a restaurálást, akkor ott azért megvan az igény arra, hogy szép legyen és korhű legyen. Tehát lehet itt azért úgymond helyettesíteni az aranyat rézzel, esetleg hasonlóvá tenni, mintha valódi arany lenne, de egy szakavatott szem azért látja, hogy az nem arany, hanem az réz, vagy esetleg bronzfestés, vagy valami. Tehát arany színű, de mégsem az. Az aranynak van egy szép meleg színe, ami olyan nemesebbé teszi a felületet, és olyan jó ránézni.
Végezetül van-e egy emlékezetes esemény az életedben, amit megjegyeztél, vagy egy nemesebb bútordarab került a kezedbe?
Hát igazából sok szép tárgy került a kezembe, ami kihívás volt, és és aztán megoldottuk és megcsináltuk. Amit úgy külön kiemelnék, az egy 18. századi velencei szekrény volt, ami fészerben ázott évtizedeken keresztül, mert a megrendelőnek a nagypapáját elvitték a Rákosi korszakba, és a szomszédok mentették meg ezt a bútordarabot, amit aztán a család visszakapott évtizedek múltán, de lepusztult állapotban. Ez egy ilyen sokfiókos, fiókelőlapok festettek voltak, gyönyörű jelenetekkel, apró figurákkal, de hát ugye a fele leázott és tönkrement, az aranyozás tönkrement, aranyozott faragványokat kellett pótolni, tehát gyakorlatilag 20%-os állapotban volt a szekrény, és olyan állapotba tudtuk hozni egy év munkájával, hogy korhűen felújítva, restaurálva, hát a gazdája az mai napig csodálja ezt a szekrényt, és hát nem tévét néz, hanem beteszi a fotelt a szekrény elé, és azt csodálja, és mondja, hogy ennek már azért 10-12 éve, hogy ezt megcsináltuk, és még mindig ezt csodálja, és hát úgy havonta egyszer beállít egy tálcasüteménnyel, és még mindig hálálkodik.
Balizs Józseffel Meskó Bánk beszélgetett.
Mindig nehéz megszokni a változást, különösen, ha valami végérvényesen elmúlik. Az én mostani beszélgetőtársamnak az egész élete megváltozott a közelmúltban.
A feneketlen tóhoz közeledve egyszer csak kilépünk a nagyvárosi forgalomból, és az odafelé vezető úton egy csodálatos kis galériához érkezünk, ami mint egy kapuja annak a környezetnek, virágokkal díszített portája, a galéria tulajdonos kedves megjelenésével, vagy a festő állványon egy kép jelzi, hogy éppen ott van. És ez most meg fog szűnni. Hogy miért is fog megszűnni, arról Kovács Gombos Gáborral beszélgetnék, aki a galéria tulajdonos férje volt, életében és munkájában is társa volt, de ez most megszűnt.
Csodálatos idill volt ez a 17 év, amit együtt tölthettem Seffer Léviával. Tényleg mindenben társak voltunk. Egy kései, időskori szerelem kapcsolt össze minket, és mivel mindketten sokat tapasztaltunk már eddigi életünkben, tudtuk is értékelni ezt az ajándékot. Nem csak így voltunk társak, hanem az úgynevezett munkában is társak voltunk. Tehát én bekapcsolódtam a galéria vezetésébe, a galéria segítésébe, inkább így mondanám, mert a vezetés az mindig Lívia kezében volt. Ő volt az egész koncepciónak a kiötlője. A galéria...
Esetleg beszélhetnénk a galéria alakulásáról? Mert ezt még külön érdekessé teszi, hogy Lívia az egészségügyből került a művészvilágba.
Igen, igen, Lívia eredetileg vegyész volt, műegyetemen végzett, de gyerekkora óta a képzőművészet volt az igazi szerelme. Az édesapja elvitte akkor legnagyobb művészeinek a műtermébe, mivel az édesapja nagy művészetrajongó volt. Tehát a kisgyerek már állandóan találkozott műtermekben a nagy művekkel és a nagy művészekkel. Természetes közegé vált ez számára. Aztán osztályidegenként nem vették fel művészeti pályára, és így került édesapja nyomdokain haladva a vegyészi pályára. A hematológiában dolgozott 20, illetve talán 25 évig is, nagyon szerette, ahogy mesélt róla mindig nekem, nagyon szerette ezt a munkát is. A hematológián, a vértranszfúziós intézetben izotop vegyész volt, nagyon sokszor adott vért önként is, próbált segíteni mindenkin, ahogy csak tudott. De közben ez a szerelem, mármint a művészet iránti rajongás, az nem, hogy csökkent volna, hanem erősödött. 50 éves korában valósította meg a gyerekkori vágyát, és megnyitotta a galériáját. Ez a galéria akkor még pici volt, de ugyanott volt a Kosztolányi téren, az évek folyamán egyre több, egyre rangosabb művészekkel került kapcsolatba. Tehát olyan megnyerő egyénisége volt, olyan fantasztikus volt az egész személyisége, hogy ez neki nagyon könnyen ment. És a galéria nagyobb lett, bővült, most már körülbelül 40 négyzetméteres, hatalmas, gyönyörű üvegablaka kirakata van, mellette az ajtó is, egészen a mennyezettől a földig húzódik az üvegajtó, és tulajdonképpen a közönsége, a nézőkből lett gyűjtők közönsége, az nem csak délelőtt, nem csak délután, hanem így este is, villanyfényben, sokszor éjszaka is látogatta.
Hát egy szalon élet zajlott ott, amit jellemzett is egy kicsit, ha szabad ennyit személyeset hozzátenni, hogy közösen jártunk újságírói tanfolyamra, és az első alkalom után, ami egy hivatalos helyen zajlott, akkor fölajánlotta, hogy az a 8 ember a tanárunkkal együtt nem menne oda esetleg hozzá, és egy teljesen ilyen múlt századi szalon hangulatban a képek között tartottuk a tanfolyamot, ami nagyon barátságos volt, és nagyon emlékezetes.
Igen, hát olyan hangulatot teremtett ebben a kis galériában, mintha valóban a 19. század közepén, végén lettünk volna egy igazi, nem is középosztálybeli, hanem inkább nagypolgári szalonban, ahol a mennyezettől szinte a padlóig képek borították a falakat, a szüleinek, nagyszüleinek a bútorával volt berendezve az egész galéria. Télen, hogy a meleg hatását még jobban fokozza, még szőnyeget is terített. Aki ide belépett, nem egy rideg kiállító teremben érezte magát. Ezt nagyon sokan el is mondták, hanem valóban egy meleg, puha, nagypolgári lakásba tévedt be, ahol természetesen a képeké volt a főszerep. Nagyon szerettek bejönni. Sokszor volt olyan, hogy elmesélték, hogy egy menedékhely, egy oázis ez a galéria, és kinhagyják, ha tudják, a gondjaikat, bajaikat, és egyszerűen csak bejönnek ide levegőt venni, töltekezni, valamiféle megtisztulást, szépségélményt szerezni.
És ez szakadt meg az ő betegségével?
Ez a rettenetes betegség, ez 7 éven keresztül tartott. 3 nagy műtéten esett át, kezelés roncsolta az idegeit, rendkívüli fájdalmakat okozva, de tulajdonképpen az utolsó hónapokig mindennek ellenére a galéria, mint életének a fő műve és fő éltetője, az nem volt meg nélküle. Tehát minden nap, ha csak 10 percre is, de lement, és intézte a galéria dolgait, ez éltette őt. Ez szűnt meg január 31-én. Azóta a galéria árva.
És most úgy gondoltad, hogy ennyi volt, és itt, és most befejezed?
Megpróbáltam a galériát valamennyire továbbvinni, Lívia emlékét, főképpen az életművét őrizni. Azt az első pillanattól fogva tudtam, hogy ezt a galériát, nem véletlenül az a neve, hogy Scheffer Galéria, Scheffer Lívia nélkül nem lehet tovább folytatni. Pótolhatatlan. A tárgyak ott voltak, a gyönyörű műtárgyak, azok nyilvánvalóan önmagukban is üzenetet hordoznak a nézők és a gyűjtők felé, de az a megnyerő személyiség, az a kisugárzás, ami Lívia sajátossága volt, az természetesen megszűnt, és ez pótolhatatlan. És be kellett látnom, hogy nem lehet úgy csinálni, mintha itt lenne. Nem is etikus. Most 3/4 évvel az ő halála után végképp bezár a galéria, nem tudom nélküle és helyette csinálni. És senki sem tudja.
Egészen biztos, hogy meg fog változni az a környék, mert hozzátartozott ahhoz a világhoz, ott áll az ajtóba. Ő egy jelenség volt.
Amíg az egészsége engedte, volt, hogy korán reggel már lement a galériába, a lakásával szinte összefonódott a galéria, és ott töltötte az egész napot. Volt, hogy este is ott volt. Volt, hogy késő este, ha jött egy vendégünk, akkor újból kinyitottuk a galériát. Este mindig együtt rendeztük be. Beállítottuk a kis lámpácskákat, reflektorokat, fényeket, elmentünk a tér túloldalára, megnéztük, hogy melyik kép kap megfelelő világítást, melyik van éppen árnyékban. Ezeket mindig Lívia találta ki, hogy egy-egy festmény nagyon hangsúlyosan megjelenjen, akár a túloldaláról a Kosztolányi térnek is látható legyen, és ezeket naponta változtattuk. Együtt örültünk annak, hogy tényleg mint egy ékszerdoboz, mint egy kivilágított kis házikó ragyognak a galéria kirakatai. Hát ez az, amit még talán tudnék folytatni, hogy ide rakom, oda rakom a képeket. De az a fajta belső ragyogás, ami Líviából áradt, az már nincsen ebben benne. Az a fajta királynői méltóság, ahogy megjelent, ahogy öltözött a képekhez. Hát ő ezt számtalanszor elmondta, hogy tudatosan fehér és fekete ruhát visel csak, pontosan azért, mert a képek színhatását ő nem akarja befolyásolni a színes ruhájával. Ugyanúgy, amilyen ékszereket felvett hozzá, azok majdnem mindig kortárs művészeknek, ékszerművészeknek, üvegművészeknek az ékszerei voltak, amelyek szintén csak erősítették azt a milliót, amiben ő ült. Önmagát belekomponálta a galériába. Látványban is, meg az egész életében is.
Kovács Gombos Gábor meghatóan őszinte szavaival adásunk végére értünk. Reméljük, mindenki talált kedvére való témát. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy csak egy részét, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor. A későbbiekben pedig a Civil Rádió archívumában, a www.civilradio.hu oldalon és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Mai adásunk munkatársai Ámen Zsóka, Meskóbánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is elköszön a mai szerkesztő Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, november 17-én.